Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és hadd kérjem azt, hogy akik még nem halkították le, vagy kapcsolták ki a mobiltelefonjukat, azok tegyék meg, hogy ne zavarja együttlétünket, Isten tiszteletünknek a mobil jelzés. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, 5-én Ravatal mellett állottunk, 5-én 4:11 órai kezdett el az Óbudai temető szóró parcellájában búcsúztunk Horváth József 71 esztendőt élt testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt szeretteit és hozzátartozóit. Szomorúságunk mellett örömmel jelenthetem, hogy házasságára Urunk áldását kérte itt templomunkban 8-án pénteken, délután 3 órai kezdettel Kovács Bálint András és Balogh Dóra Klaudia testvérünk. Isten vigye jó végbe az ő házasságukat. Szeretettel hirdetem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden este 6:30 órai kezdettel fogunk bibliaórát tartani. Pénteken reggel YouTube csatornánkon ige magyarázatot teszünk közzé, aztán jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel fogunk gyülekezeti Isten tiszteletet tartani. Szeretettel kérjük azokat, akik a novai gyülekezeti hetünkre jelentkeztek, hogy készüljenek arra, hogy a jövő vasárnap az Isten tisztelet után egy rövid megbeszélést tartunk, melyben elmondjuk, hogy ki kivel fog utazni, ki kit fog levinni, hogyan tudnak találkozni. Tehát akik novára jelentkeztek, azokat kérjük, hogy jövő vasárnap még szálljanak egy kis időt arra, hogy az Isten tisztelet után itt maradjanak. Megköszönjük a testvérek adományait, és egyúttal kérjük is, hogy támogassák közösségünket, Isten igéjének fennmaradását, hirdetését, imádságaikkal, pénzbeli és munkával hozott adományukkal. Az Úr legyen és maradjon egész gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, most hitvallásunkból olvasunk föl a heidelbergi KT 28. úrnapja van soron. A heidelbergi KT 28. úrnapja a sákramentumok közül az úrvacsoráról tanít bennünket, és ezeket adja tudtunkra. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában és mindenő javaiban neked is részed van? Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk ama megtöretett kenyérből és igyunk ama pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem, olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Tovább, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontatott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem közölt bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drága látos testével, úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test, és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon szent lélek éltet az örök életre, és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők e megtöretett kenyérből esznek, és e pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési igéiben, melyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek után vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól, a hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk. Boldogok azok az emberek, akik hisznek, és még inkább boldogok vagyunk akkor, ha értjük, tudjuk is, hogy mi az, amit hiszünk. Segítsen az Úr bennünket így, az ő igéje, meg tanításai által ma is arra, hogy egyre inkább tisztázódjon előttünk, kicsoda ő, kik vagyunk mi az, amit ő elvár tőlünk. Testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket most ének szóval. E heti zsoltárunk a 67. zsoltár, ezt fogjuk most énekelni mindhárom versével. A 67. zsoltárunk első verse így kezdődik, Úristen, áldj meg jó voltodból.
Shop. pogány népet, szent igazsággal, bírod is ítélet, és jóra vezérlet, nagy hatalmaddal. Dicsérjem téged minden nemzet, Úristen téged dicsérjen. A föld teremjen bő gyümölcsöt, áldjon meg minket az Isten. Adja szent malhasztját, nyújtsa áldomását, és ő feleségét félje és rettegje e föld kereksége, mint ő Istenék.
Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy felismerjük és szívünkből kiáltsuk te hozzád azt, hogy áldj meg minket. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük, hogy semmi másra nagyobb szükségünk, sem életünkben és halálunkban nincsen. Egyedül csak te reád, arra, hogy te velünk legyél. Köszönjük te neked az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba. Köszönjük neked szent lelkedet, aki által ma is valóságosan a téged félőkkel vagy. Köszönjük mindazt, amit a te velünk létedből áldásként nyerhetünk. És egyúttal, miközben mindezekért hálát adunk, azt kérjük, bocsáss meg nekünk azt, hogy olyan sokszor jól el vagyunk nélküled. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor figyelmen kívül hagyunk téged, hogy meg sem kérdezünk, hogy igazából nem szomjúhozik a mi szívünk te utánad. Arra kérünk, hogy úgy bocsáss meg nekünk, hogy közben támaszd föl a mi szívünkben azt a szomjúságot, amely bennünket mindig hozzád hoz, amely szomjúság által tudunk szívből könyörögni a te áldásodért, velünk létedért. És kérünk téged, részesíts is bennünket ma is ebben a csodában, hogy a mi itt létünk ne legyen hiába való, hanem hadd legyen veled való szent együttlét, találkozás, mindannak meghallása, megértése, ami örök és igaz, és mindannak befogadása, és mindarra való elhatározás, ami jó és hasznos ebben a földi életben, mert a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk téged, így áld meg most a mi közösségünket. Amen. Elfoglaljuk helyünket most, kedves testvérek. Zsolt testvérünket megkérem, hogy kapcsolja föl a lámpákat, mert elment itt a nap a fejünk fölül, vagy eltakarták némi fellegek, de ez azért nem gátol abban bennünket, hogy Isten igéjére figyeljünk, melyet a mai napi bibliaolvasó kalauz által jelölt újszövetségi szakaszból olvasok. A Jelenések könyvének 5. fejezete, amit olvasunk, és az egész fejezetet föl fogom olvasni, tehát a Jelenések könyvének 5. fejezetét, az 1. verstől a 14. versig. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecséteit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj, ime győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a hét pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltört annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, bölcsesség és hatalom, tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: a királyi széken ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt: ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Hát, kedves testvérek, bibliaolvasó kalauzunk szerint a Jelenések könyve, ami olvasmányunk ezekben a napokban. Akik kezükbe veszik az igét, mert nem tartanak nyári szünetet a bibliaolvasásban, azok tudják, hogy nem egy könnyű délutáni kis olvasmány ez a Szentírásban. Azonban nagyon fontos, hogy mielőtt annyira megriadunk, hogy összecsukjuk a Bibliát, vagy valahova máshova lapozunk, szóval fontos az, hogy ne úgy kezeljük ezt a könyvet, mint ami megfejthetetlen számunkra. Mert Isten nem azt jelentette ki egykor az ő szolgái által, amit nem kell tudnunk, hanem pontosan azt jelentette ki számunkra a Szentírásban Isten, amit szükséges tudnunk. Ne riadjunk meg tehát a Jelenések könyvének olvasásától sem, hanem sokkal inkább figyelmesen olvassuk ezt a könyvet. Egyúttal arra is bátorítom a testvéreket, hogy merjék ezt a könyvet nagyobb léptékekben olvasni, annál, mint ahogyan éppen a bibliaolvasó kalauz egy-egy szakaszt kijelöl a mi számunkra. Nagyon sokszor szóltam már itt a testvérek között arról, hogy a Bibliában milyen fontos dolog a kontextus, azaz az összefüggés. Hát itt a Jelenések könyvében a kontextus különösen is fontossá válik, hogy értsük, hogy honnan indultunk el, hol tartunk és merre tartunk. Ha ezt nem veszük figyelembe, akkor az adott kis szakasznak, amit egy-egy nap elolvasunk, egészen biztos, hogy nem fogjuk megtalálni a helyes értelmét. Ennek a könyvnek, a Jelenések könyvének az 5. fejezete különösen is fontos üzenetet közvetít nekünk. Ahogy hallhatták a testvérek, talán sikerült mindenkinek ezt megfejteni a fölolvasás kapcsán is, ez a fejezet a mennyben lévő Jézus Krisztusról szól, ő áll ennek a fejezetnek a középpontjában. Arról a Jézusról olvasunk itt, aki a teremtésben, majd az Ószövetségben mindvégig jelen volt, aki elvégezte a földi életében a mi megváltásunkat azzal, hogy elhordozta bűneink felett, Isten bűneink felett való haragját és ítéletét helyettünk. Arról a Jézusról szól ez az 5. fejezet, az a Jézus áll a középpontjába az itt leírtaknak, akik feltámadása után a mennybe ment, és azt mondta, hogy nem látja őt senki addig, amíg majd az idők végén meg nem jelenik, hogy nyilvános ítéletet tartson élők és holtak felett. Testvérek, ez a fejezet a Jelenések könyvének 5. fejezetében arról a Jézusról szól, akit hirdetünk alkalomról alkalomra, akiben hinnünk kellene, akire hagyatkoznunk kellene, akire föl kellene tennünk az egész életünket, akire építenünk kellene a mi hétköznapjainkat, akit imádnunk kellene, de akit mégsem értékelünk annyira, hogy mindezt vele kapcsolatosan megtegyük. Mert azért ne szépítsük a dolgot, magunk között vagyunk, olyan emberek, akik Isten félőnek valljuk magunkat, ha Jézust annyira tartanánk, amennyire kellene, akkor azért az életünk is máshogyan nézhetne ki. Akkor talán az Úr napját sem mással töltenénk, csak egyedül ő vele. Ha az Úr Jézust annak tartanánk, akinek kellene, hogy tartsuk, akkor szüntelen igazat adnánk neki, akkor törekednénk arra, hogy az ő kijelentéseit és az ő tanításait, ami szívünk szerint megismerjük és megcselekedjük, akkor törekednénk arra, hogy mindig halljuk az ő hangját, és hogy engedelmeskedjünk neki. Hogy nem ezt tesszük, még mi sem, akik egyébként Isten félőknek, meg keresztjéneknek valljuk magunkat, az éppen azt fedi fel, hogy valójában nem is tudjuk, nem vagyunk tisztában azzal, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, akit hirdetünk, meg akiről olyan sokat hallunk. Az ördög legnagyobb hitetése a hívők felé, hogy te már tudod azt, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Neked már nem kell ővele sokat foglalkozni. Te már olvastad az evangéliumokat, te már megnéztél egy-két szép filmet, amit az életéről csináltak. Hát te szoktál is vele beszélgetni, ennyi elég is. Te már mindennel tisztában vagy. Neked nem kell többet tudnod az Úr Jézus Krisztusról. Ne dőljetek be az ördög eme kísértésének és hitetésének, mert egy élet kevés ahhoz, hogy mi megtudjuk és megértsük azt, hogy kicsoda az az Úr Jézus Krisztus. És hogy mennyire értjük, hogy kicsoda Jézus Krisztus, testvérek, arról legnyilvánosabban a mi életünk, az életvitelünk beszél. Az, hogy ráhagyjuk magunkat, vagy nem hagyjuk rá magunkat. Az, hogy mennyire hiszünk neki, mennyire engedünk neki. Mindent elárul arról, hogy mi mit gondolunk az Úr Jézus Krisztusról. És így bátorítom a testvéreket, hogy vizsgáljuk is meg az életünket. Vizsgáljuk meg az életünket, hogy miről beszél az életünk, kicsoda nekünk az az Úr Jézus Krisztus, akiről azt mondjuk, hogy őt követjük, akiről megtanultuk, hogy azt kell mondani, hogy ő a kőszikla alap, meg rá kell építeni az életünket. Valóban ezt mutatja a mi életünk? Ezt mutatja az életgyakorlatunk? A Jelenések könyvének 5. fejezete kijózanít bennünket, és tanít bennünket arra, hogy kicsoda az az Úr Jézus Krisztus, akiről annyit hallottunk, akiről szól a kijelentés, akire azt mondjuk, hogy hiszünk ő benne. A kontextus az összefüggés szerint János látomásban a mennybe emeltetik. A 4. fejezet 1. verse szerint azért ragadtatik oda a mennybe, hogy a menny ura megmutassa neki, beavassa őt abba, aminek meg kell történnie. Ezeknek a történéseknek több helyszíne van. Az egyik helyszínük a föld, a másik helyszínük a menny. Tehát a látható és a láthatatlan világ. A történések egyfelől bemutatják a szellemvilágnak, másfelől az emberiségnek, és benne az Isten félő hívőknek a történetét. János úgy látja, hogy mindez a történet egy könyvtekercsben van megírva. Ez a könyvtekercs, amit ott lát, amiről olvasunk tehát, a mindenható Isten győztes, megváltói tervét foglalja magába. Mert a Földnek a története, a láthatóknak, meg a láthatatlanoknak a története, az mindig arról szólt, és mindig arról szól, hogy a megtámadott Isten hogyan őrzi meg a mindenhatóságát. Isten megtámadta az ő teremtett világa, a sátán, az ördög és az ő angyalai. Isten ellen fordult az ember, azonban Isten mindenható. Ahogy szoktam mondani a testvéreknek, Isten örök bajnok. Elvehetetlen tőle az aranyére, mindig nyer. Soha nem jár le, soha nem fogy el, soha nem edzetlen, soha nincs rossz napja. Isten mindig nyer. És ez a könyv tartalmazza azt a tervet, amely Isten győztes, megváltói terve. Ahogyan egyre jobban nyilvánosságra hozza az ő győzelmét. Azt, hogy ő mindenható valóban és legyőzhetetlen. A könyvtekercs kívül és belül mindkét oldalán tele van írva. Ez utal arra, hogy ez a terv egy teljes terv. De azt is elmondja nekünk jelképesen, ez a mindkét oldalon, minden oldalon teleírt könyvtekercs, hogy az, ami abban megvan írva, az a múlt, a jelen és a jövő. És mivel Isten írta meg ezeket, ez azt jelenti, hogy Isten eldöntötte. Isten döntött arról is, ami a hátunk mögött van, Isten döntött arról, amiben benne vagyunk, és Isten eldöntötte azt is, ami elkövetkezendő. Meg van írva. A könyvtekercs mindkét oldala tele van írva, méghozzá Isten írásával. Hadd mondjam úgy, hogy keresztény emberként tudnunk kell azt, hogy a történelmet, hadd mondjam így, hogy nem mi írjuk. A Jelenések könyve beavat bennünket abba, hogy a történelmet Isten írta meg. Nem mi írjuk, és nem mi döntjük el, hogy mi legyen, mert erről már született egy döntés, egy terv. János látta ott a mennyben egy könyv tekercs formájában. A világról és benne Isten népének sorsáról a mindenható Úrnak terve van. A világ nem önmagától az, ami. És ahogy mondtam, még csak nem is tőlünk. A világ a tervező tervei alapján halad előre. Mert ha hisszük, ha nem, mindenek felett ott áll Isten. És azt is megtudjuk, mivel János látja ezt a könyvtekercset, hogy Isten nem improvizál, nem kitalálja minden nap hirtelenjébe, hogy most hogyan tovább, hanem Isten véghez visz. Mindent úgy, ahogyan eredetileg elhatározta, és ahogyan ezt abban a könyvtekercsben lefektette és megírta. De mit lát János? Ez a könyvtekercs 7 pecséttel le van zárva. Ez azt jelenti, hogy Istenen kívül, aki írta ezt a könyvtekercset, nem ismeri senki sem a tartalmát, ha csak nem azt a 7 pecsétet valaki fel nem töri. Ez a lezártság, ha ez így marad, hogy azok a pecsétek nem töretnek föl, arra is utal, hogy akkor mindaz, ami ott meg van fogalmazva, ami el van döntve, nem mehet végbe. De a 4:1-ből, tehát a 4. fejezet első verséből megtudtuk, hogy János azért ragadtatott a mennybe, hogy megtudja mindazt, aminek meg kell történnie. Most azonban arról olvasunk, ott látja mindezeket, abba a könyvtekercsben, de le vannak zárva. El vannak zárva. És ennél van egy még nagyobb baj, ez pedig az, hogy nem akadt senki sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, aki ezeket a pecséteket fel tudná törni. Azt olvassuk a 4. versben, itt az 5. fejezetben, hogy János elkezd sírni, összetörten zokogni. Miért sír János? Hát azért, testvérek, mert ő Isten szolgája. Ha az az Isten, akit ő szolgál, csak elhatározott valamit, ami aztán nem mehet végbe, mert zárva marad, akkor hiába való volt a benne való bizalom, a benne való hit és a neki való szolgálat. Mert ha Isten eltervezett valamit, de az nem jöhet nyilvánosságra, magyarán nem történhet meg, akkor Isten mégsem mindenható. Kedves testvérek, hadd kérdezzem meg tőletek azt, hogy szoktatok-e azon gondolkozni, hogy mire tettétek fel az életeteket és a reménységeteket a földi életre meg a halálra nézve? Valójában nem véletlen az, hogy egy csomó ember összetörten zokog, amikor veszteségek érik. Vannak emberek, akik úgy zokognak, ahogy a János ott a mennyben, a látomásban, amikor összedől a pénzvilág. Vannak emberek, akik így zokognak, akik azt látják, hogy a politikában nem az a párt győzött, nem az az erő győzött, amit ők támogatnak. Vannak emberek, akik így zokognak, amikor csalódnak a másikban. Vannak emberek, akik így zokognak, amikor oda az egészségük. Miért? Azért, mert nagyon sok ember ezekre teszi fel az életét. És nagyon nagy baj a földi életben, amikor kiderül egy ember előtt, hogy mindaz, amire én föltettem az életemet, a reménységemet, az gyakorlatilag nem jó. Az összetört.
Nagy baj, ha fölépítünk egy házat, és mielőtt beköltöznénk, az egész összedől, mert elfelejtettünk alapot vetni a háznak. Mert úgy gondoltuk, hogy jó lesz az úgy, ahogy mi csináljuk. Testvérek, gondoljuk végig azt, hogy mi mire tesszük föl az életünket és a reménységünket. Talán zokogtunk már így az életünkben mi is, ahogy János. Mert a férjem, a feleségem meghalt, elhagyott a gyerekem, nem szeret az unokám, pedig rátettem az egész életemet. Rááldoztam a hétköznapjaimat, arra tettem föl az életemet. És kiderül, hogy nem ér semmit. Nem tart meg. Törékeny alap. Nagy kérdés, ott János előtt is, hogy van-e tovább? Van-e tovább? Hát a Istennek van egy terve, de az zárt marad. A pecsétjeit senki nem tudja föltörni ennek a könyvnek. Akkor van-e tovább? Érdemes volt-e Istenre tenni? Vagy ő mégsem mindenható? Olyan csodálatos az a jelenet, ahogy János ott a zokogása közben vigasztalást kap. Mert mégiscsak van valaki, egyetlen valaki, aki képes és méltó arra, hogy feltörje a pecséteket és megnyissa ezt a könyvtekercset. Van valaki, aki által Isten terve nem marad pusztán egy terv a menny polcán, hanem győztesen végbe megy. Ez a valaki Júda oroszlánja, Dávid utóda. János meg is látja őt, mint egy bárányt. Nincs ebben semmi ellentmondás, testvérek, abban, hogy úgy szólnak erről a valakiről, hogy ő Júda oroszlánja, Dávid utódja, meg hogy János bárányként látja őt. Ugyanis ezek a jelzők, ezek a képek a kijelentésben, a Szentírásban mind-mind egy személlyel kapcsolatosak, ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Jézus tehát, ahogy kiderül előttünk, itt az 5. fejezetből, nem mellékszereplő a mennyben, hanem az az egyetlen méltó személy, akiért, akire nézve, és aki által végbe mennek Isten elhatározott tervei. Az a személy, aki előtt ezért leborulnak mindenek. Nyilván megkérdezitek azt, hogyha nem volt a mennyben, a földön és a föld alatt olyan alkalmas személy, aki ezt a 7 pecsétet fel tudta volna törni, csak az Úr Jézus Krisztus hogyan lett ő erre képes és méltó? Miért csak ő? Pontosan elhangzik abban az énekben, amellyel hódolnak előtte. A 9. vers 2. részében, abban az énekben, amit énekelnek, ott hódolattal előtte a mennynek a seregei, ezt mondják az Úr Jézus Krisztusról, 9. vers 2. fele, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetségből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak örökké. Jézus méltóságának az az oka tehát, melyel Isten tervét kinyithatja és történéssé teszi, hogy ő a földön meghalt a kereszten. Méltó a megöletett bárány. Jézus méltóságát, testvérek, ami megváltásunk adja. Hűsége az Atyához, és azokhoz, akiket neki adott az Atya. Kedves testvérek, azért fontos nekünk, amit János lát és hall ott a mennyben az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan, mert ez magyarázza nekünk még az evangéliumokat is. Amikor Jézus nagypénteken a világtörténelem legnagyobb emberi méltatlansága érte, és ő ezt alázattal hordozta, azt mondja el nekünk a jelenések könyvének látomása, hogy Jézus akkor lett igazi győztessé. Amikor Isten fiúi méltóságát a bűnös emberek megvetették, és ártatlan szentségét a leggyalázatosabb büntetéssel, az átkos kereszt halállal büntették, amelyet ő alázatosan elhordozott, nos, azt tudjuk meg János jelenésekben történt látomásából, hogy Jézus azzal szerzett olyan méltóságot, melyel sem égen, sem földön, sem a föld alatt nem rendelkezik senki sem. Kedves testvéreim, amikor a bűnös embervilág a Jézus ügyet éppen lezárni vélte, akkor nyitotta meg Jézus az utat, hogy Isten győzelme világra szólóan kizendüljön. Mert mit mondanak ott a mennyben? Honnan van Jézus méltósága? Onnan, hogy ő a megöletett bárány. Kedves testvéreim, a jelenések könyvének 5. fejezete kijózanít bennünket. Hogy az a Jézus, akit hirdetünk, és akiről hallunk, az a Jézus nem akárki. Az a Jézus nem egy a sok közül. Az a Jézus nem egy lehetőség, hanem az egyetlen lehetőség. Az a Jézus nem egy választható alternatíva a sok megváltástan, meg a sok megváltó közül, hanem az a Jézus az egyetlen megváltó és megtartó. A jelenések könyvének 5. fejezetében leírtak, amelyek bemutatják nekünk Jézust a mennyben, testvérek, kijózanítanak bennünket, és azt üzenik felénk, sokkal hangosabban, mint ahogy én most el tudnám azt itt hirdetni a testvéreknek, azt üzenik nekünk, hogy ne tedd másra az életedet. Ne tedd másra az életedet, csak erre az Úr Jézus Krisztusra. Akik igazán ismerik őt, akik annak ismerik őt, akinek a kijelentés bemutatja, azok arról ismerhetők föl, hogy a mennyei seregekkel együtt térdre esnek előtte hódolattal és imádattal. Testvérek, akik igazán ismerik Jézust, azoknak Jézus nem egy bratyi partner. Azoknak Jézus egy olyan személy, aki előtt térdre esnek hódolattal és imádattal. Ezzel azt fejezzük ki, hogy ő sokkal, kifejezhetetlenül hatalmasabb nálunk. Jézus nem szupersztár, testvérek, ahogy ez a világ be akarta őt valahogyan kalibrálni. Nem egy különlegesen tehetséges társ, aki 2000 évvel ezelőtt itt élt a Földön. Jézus az a személy, aki előtt leborulnak a mennyei seregek, akire nézve, akiért és aki által végbe mentek, végbe mennek és végbe fognak menni Istennek a tervei, aki előtt nekünk is térdre kell esni hódolattal és imádattal. Testvérek, akik őt igazán ismerik, és annak ismerik, aki ő, azok nem vonják kétségbe ma sem az erejét, gazdagságát, bölcsességét és hatalmát. Mert a 11. versben ezt olvastuk, ott a második felében, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Mi nem vonjuk kétségbe, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak erejét, amely nem csak arra elegendő, hogy kiváltson bennünket a kárhozatból, hogy megmentsen az örök életre, hanem amely erő arra is elég, hogy éltes és megtartson bennünket itt a földi életünkbe. Mi hiszük és valljuk az Úr Jézus Krisztusnak ezt az erejét, amely sokszor ott és úgy nyilvánul meg, ahol nem is számolunk ezzel, ahol már nem is gondoljuk, ahol mi kimondjuk, itt már az Isten sem segíthet. Mi hiszük, hogy ott Jézus ereje még bármit megtehet. Mi nem vonjuk kétségbe az ő gazdagságát, amely gazdagságban bennünket is részesít, és amely gazdagságból, ami legnagyobb hasznunk az ő kegyelme, amelyet megújít rajtunk nap, mint nap, amely kegyelem nem fogy el rajtunk bűnösökön. Mi nem tudunk kegyelmesek lenni egymáshoz. Mi nem tudunk irgalmasak lenni, mi nem tudunk végtelenül szeretni, de az Isten mindezekben végtelenül gazdag. És azt tudjuk a Szentírásból, hogy ebben a gazdagságában részesíti az őt félő embereket. Napról napra megújul az ő kegyelme rajtunk, eltörli a mi vétkeinket, gazdagít bennünket azzal, amire nekünk igazán szükségünk van. Mi nem vonjuk kétségbe, akik tudjuk, kicsoda ez a Jézus Krisztus, az ő bölcsességét. Magyarán nem akarunk okosabbak lenni nála, hanem elfogadjuk a kijelentést, igazat adunk annak, mert az a bölcs Istennek végzése, kijelentése a mi javunkra és az ő dicsőségére. Mi nem okoskodunk Jézus Krisztussal szemben, hanem ha ő vezet bennünket valamerre, akkor készségesen engedünk neki, mert övé a bölcsesség. Nem vonjuk kétségbe az ő hatalmát, testvérek. Nem a világon, nem Putyinnak, nem Bidennek, és sorolhatnám még, kinek van a legnagyobb hatalma. Testvérek, ezen a világon minden hatalom az Úr Jézus Krisztusé. Elmondta tanítványainak, mielőtt elment a mennybe, halljátok ti is, minden keresztelőn. Jézus azzal kezdte a búcsúzását, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Látták a tanítványok, hogy Jézusnak valóban hatalma van itt a földön, mert legyőzte a halált, ami legnagyobb ellenségünket. És most a jelenések könyvében bemutatja Isten Jánoson keresztül nekünk, hogy valóban úgy van. Minden hatalom Jézusé menjen és földön. Mert nincs senki a mennyben, aki az Isten terveit fel tudná nyitni, és azok történését lehetővé tudná tenni, egyedül csak ő. Mi hisszük az ő hatalmát. Hisszük az ő erejét, amellyel véghez viszi ennek a világnak a történetét, benne a mi kis egyéni történetünket is. Hatalommal és erővel. Nem a pénz hatalmával, nem a fegyverek hatalmával, nem annak az erőnek a hatalmával, ami izomerőben mérhető, hanem az ő teremtő hatalmával. Igéjének, elhatározásainak erejével. Kedves testvérek, ha mi hiszünk Jézus Krisztusban, ebben a Jézus Krisztusban, akkor nem vagyunk kevesebbek, mint ővele együtt győztesek. Mert ha hiszünk ő benne, akkor a bajnok oldalára álltunk. Akkor a győztes oldalán vagyunk. És ezt jó lenne tudatosítani magunkba. Ha odaszegődtem emellé a Jézus mellé, ha engedtem a szavának, akkor én győztes vagyok. Győztes vagyok, nem akárki, azt mondja, királysággá, papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Uralkodunk a földön az evangélium által, amit hirdetünk. Hallatszik 2000 éve. Hallatszott előtte is, de nem érthetett el mindenkihez. Jézus győzelme elviszi mindenkihez a győzelem evangéliumát. Ezt hirdethetjük életünkkel és szavainkkal, mint az ő papjai, mint királyság. Drága testvéreim, akik hisztek, győztesek vagytok. Nem a sátán az Úr, többé nem, hanem Jézus Krisztus. Ha az övé vagy, akkor tudatosíts magadba, hogy győztes vagy. Ezért mondja az apostol a gyülekezetnek, ne uralkodjék a bűn a ti tagjaitokba, mert már nem kell, hogy uralkodjon. Krisztus az Úr. És ez egy csodálatos dolog, amikor az ember ezt elkezdi megérteni és fölfedezni, mert megérti az Úr Jézus Krisztusnak a személyét és titkát. Testvérem, ez a Jézus és az ő győzelme ma még elérhető. Arra hívlak benneteket, hogy adjuk föl a részvényeinket, amelyeket másba fektettünk, és siessünk hozzá. Adjuk neki az egész életünket. Mert aki erre a Jézusra tesz, az jó alapot választ, amely által élni fog itt a földön, és amely által győztes lesz még a halálában is. Legyen Isten segítségül nekünk ebben. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljük el a 288. dicséretünknek 3 versét. A 288. dicséretünknek az első 3 versét fogjuk énekelni, a 301. dicséretünknek a dallamára, e világnak fényessége és szenteknek idvessége.
Világnak fényessége és szenteknek idvessége, Krisztus Jézus egy reménye, mennynek, földnek teremtője. Kegyetlen halált meggyőzét, ördög hatalmát elvévét, pokolt orkát bérekeztét, bűnünket rólunk elvévét. Általad megváltottunk, te általad szabadultunk, te általad igazultunk, te általad megtartad.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy beavatsz bennünket abba, ami előttünk láthatatlan, de mégis valós. Köszönjük, hogy láthatjuk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, ott a mennyben, akiért, akire nézve is, aki által megtörténnek mindenek. Magasztalunk téged, győztes Jézus Krisztusunk, és arra kérünk téged, ültesd a mi szívünkbe egyre jobban a te helyes megismerésedet, és ezáltal a hozzád való teljes és igaz bizalmat is. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor kétségeskedünk te benned, miközben mindaz, ami velünk, érettünk, meg általunk történik, mind-mind te általad megy végbe. Könyörülj meg rajtunk, hogy annak tudjunk téged látni, aki vagy. És így tudjuk reád építve egész életünket megélni, hétköznapjainkat, ennek alárendelni. Oktass és taníts bennünket a te bölcsességeddel. Adjad, hogy semmit ne kételkedjünk a te hatalmadban. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te végtelen gazdagságodból kívánjunk és akarjunk élni. És mindazt, amit kész vagy nekünk adni, hadd tudjuk hívő szívvel elfogadni. Köszönjük neked kegyelmedet és irgalmadat, amelyel megtudsz és meg akarsz bennünket újítani. Tedd ezt velünk, hogy lehessünk és tartozhassunk azok közé, akik ezen a földön leborulnak imádattal te előtted, akik pontosan tudják, hogy ki vagy te, akik ezért igaz papjaid lehetnek. Segíts meg bennünket, hogy így tudjuk hirdetni, tanítani, megélni a te személyedet minden időben, minden élethelyzetben, minden ember előtt és elé. Erre segítsél el bennünket az elkövetkezendő héten is, akár itthon vagyunk otthonainkba, akár szabadságra indulunk. Legyél, maradj velünk, és végezd el a mi szívünkbe, hogy mi se akarjunk nélküled egyetlen egy lépést tenni sem. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvéreim, most helyünkről fennállva, közösen is folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult ima elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk énekszóval Isten tiszteletünket, a 468. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek a páratlan verseit fogjuk énekelni, az első, a harmadik és az ötödik versét. A 468-as dicséretünk így kezdődik: zengd Jézus nevét, zengd világ.
Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. Felékesítve homlokát, királlyá Jézus, Jézus, koronázat. Választottak szent évek, mind akit ő megváltott. Szent irgalmát dicsérjétek, királlyá Jézus, Jézus, koronázatok. Ti népek, törzsek, kék, bárhol az ő szavát halljátok. Nagy jó voltáért alábor,